तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
मुझे माफ कर देना।
Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, mai beszélgető társammal, Zihó Viktorral egy nem akármilyen bringás expedícióra indulunk. Egy 200 évvel ezelőtt megtett út és egy útinapló. Ez volt Viktor inspirációja, hogy ő maga is elinduljon, és Kőrösi Csoma Sándor nyomában szülőfalujától egészen Sírjáig utazzon. De nem ám akárhogy, csak is saját erőből, gyalogszerrel és biciklivel. Az expedíción aztán Viktort nem várt akadályok lassították, mint például a pakisztáni börtön, ahol egy hónapot raboskodott. Aztán jött a világjárvány, ami miatt pedig Indiában kellett kényszerpihenőt tartania. Úgy tűnt, Viktor ellen minden és mindenki összefogott. Pedig ekkor már nagyon közel volt a cél. Hello, Viktor, jó reggelt! Hol vagyunk most?
Itt a lakóautómban vagyunk éppen. Köszönöm, hogy eljöttél. És ez egy Renault Master, ami át van alakítva a lakóautóvá.
Viktor ugyanis Budapesten egy lakóautóban lakik életvitelszerűen.
Van egy francia ágy, és alatta egy garázs, ahol a bringáim állhatnak, illetve van egy lakótér. Mosogatóval, szekrénnyel, gáztűzhelyel.
Miért?
Azért lakok lakóautóban, mert nem vagyok hajlandó albérletre költeni. Inkább ezzel pénzt spórolok, és aztán hamarabb tudok magamnak lakást vagy házat, telket venni, ahol tudok építkezni.
Képzelhetitek, nem kis meglepetés volt ez számomra, amikor Viktorral egyeztettünk, hogy hol vesszük fel a beszélgetést. Bár annak fényében, hogy Viktor az elmúlt egy évben 360 éjszakából 260-at kint töltött a szabadban, ahhoz képest, ahogy ő mondja, ez neki már luxus.
Persze, ez egy kényelmes kis kuckó ahhoz képest, hát itt abszolút komfort van, ahhoz képest, hogy sokszor ugye esőre ébred az ember, amikor kint van, vagy hóesésre, vagy csurog le a sátor ponyva belsejében a víz, és csuromvizesen kell elcsomagolni, amit másnap csuromvizesen állít fel az ember. Van olyan, hogy nem tudja kiszárítani, és aztán egy vizes sátorban kell tölteni az éjszakát. Hát ahhoz képest ez egy luxus.
Az tényleg. Luxus, mi?
Aha. Igen.
Minden esetre csináltam egy videót is, amit mint mindig megtaláltak az árcsoportban. Na de vissza az expedícióhoz.
Én nekem az volt a lényeg, hogy ellátogassak Kőrösi Csoma Sándor szülőházához, és a sír látogatásával fejezzem be az utat, és hogy közben végig kerékpárral tegyem meg az utat. Tehát ne legyen az, hogy akkor most földobom egy kamionra, buszra, vagy egy autóra a bringát, hanem tényleg végig tekerjek, vagy a saját hátamon vigyem a bringát, vagy toljam.
Gyalog és bringa hátom, igen. Vagy bringán, igen.
Tehát az volt a kiinduló pont, Kőrösi Csoma Sándor szülőházától én elindultam, és akkor tekertem át a Kárpát-koszorún, lementem Havasalföldre, átléptem a Dunán, és akkor Bulgáriát keleten átszelve jutottam el Isztambulig. Isztambulból pedig egyenesen lefele haladtam, délfele Antaljának. Egy ilyen egyhetes szakasz volt, hogy átjussak Antaljába, és ott nem pedig végig a déli parton keletnek, egyenesen keletnek. És akkor, ahogy Kelet-Törökországba jutottam, akkor átmentem Irakba, iraki Kurdisztánba, ott egy hetet eltöltöttem, majd át Iránon keresztül, 28 napon keresztül mentem át Iránon, majd Türkmenisztán, a türkmén sivatagon keresztül föl Buharába, tehát ugye itt már gyakorlatilag a Sejmúton haladtam, elég jó ideje, elég hosszú ideje, és Buharából pedig délkeletnek vettem az irányt. Először beléptem Tadzsikisztánba, majd pedig Afganisztánba, és Afganisztánon átmentem a keleti részén, átléptem Pakisztánba, és Pakisztánban lecsorogtam a hegyekből, Pandzsábi síkságra, és Pandzsábi síkságból pedig újra Himalájába. Hát nem újra, hanem ezúttal Himalájában bicikliztem, fölmentem Manaliba, és akkor ugye az volt a terv, hogy fölmegyek Zanglába, ahol Csoma Sándor elkezdte a tibeti angol szótárnak a megírását, majd pedig onnan egy ilyen 180 fokos kanyart véve ismét a Ganges völgyébe kerülök, és akkor onnan elmegyek szépen Csoma Sándor sírjáig, Darjeelingig.
Uh-huh. És viszel is valamit.
Igen.
Mit vittél?
Igen, ugye a szülőházában fölvettem a szalókat, a magyar nemzeti színű szalókat, illetve a diókat, és ezeket vittem én Csoma Sándor sírjához.
Az elején azt gondoltad, hogy ezt többen csináljátok meg.
Igen, én azt gondoltam, hogy ezt legalább ketten, de az volt a vicces, hogy volt egy barátom, aki tőlem teljesen függetlenül hozta fel a túra ötletét, tehát én soha nem mondtam neki, hogy biciklizzünk el, vagy menjünk el valahogy Kelet-Indiába, vagy Nepába, és sose tudta azt, hogy én szeretnék ilyet csinálni, és tőlem függetlenül mondta azt, hogy biciklizzünk el egyszer Nepába. És akkor mondtam, hogy hát, hogyha tényleg komolyan gondolja, akkor menjünk el, csak ne Nepába, hanem Kelet-Indiába, ami igazából majdnem ugyanott van.
Amikor olvasgattam a naplóidat, akkor azt éreztem, hogy van benned egy kis tüske. Másokkal szemben, akik azt mondták, hogy jönnek, és a végén nem jöttek el veled. Ezt jól érzem?
Ez egy örök problémám szerintem. Igen? Ez nekem örök problémám. Most már kicsit másképp állok hozzá, nem is vagyok hajlandó sok mindent másokkal tervezni. Nekem ez egy hosszú história, ami ehhez kapcsolódik. Tehát ez nem velük, nem csak velük kapcsolatos, hanem rengeteg emberrel kapcsolatos, hogy valamit mondanak, és gyakorlatilag egy ígéretnek minősül, amit ők mondtak, számomra. És ők ezt egyáltalán nem úgy fogják föl, mint egy ígéret. Tehát egészen másképp gondolkoznak az emberek az ilyen nagy kalandokba való részvételről, és a részvétel mellett való elköteleződésről. Hát igen, van egy ilyen nagy különbség köztem és az én generációm két képviselői között, és ez szerintem nagyon sok esetben nem összeegyeztethető.
És ez téged bánt?
Hát jól ez sok ezt esetben bántott, igen. Ez nagyon sokszor bántott, hogy tényleg volt olyan is, hogy megbeszéltünk valakivel valamit, és amikor már mondjuk közeledett az időpont, akkor nem volt elérhető, tehát nem tudtam fölvenni vele a kapcsolatot. Uh-huh. És ez rendkívül rosszul esett.
És szerinted miért van ez?
Ennek az oka az, hogy beszélni nagyon egyszerű, mondani is nagy szájónak lenni nagyon egyszerű, viszont nagy tetteket véghez vinni, az nehéz. Sokkal nehezebb, és komoly munkát igényel az, hogy valaki tényleg felkészüljön, hogy mindent előkészítsen, és hogy tényleg meglépje azt, hogy elindul. És ebben sokan nem is gondolnak bele, csak mondanak egy nagyot a levegőbe.
Persze, mennyi.
Aztán lesz, ahogy lesz.
Aha, meg általában ez ilyen kocsmázás közben szokott, nem sörözés mellett, hogy tekerjünk el ide, persze, menjünk.
Érdekes, hogy így részeg barátaimmal sose beszéltem ilyeneket, tehát általában józon volt mindenki.
Mert nekem nagyon sokszor előfordult ez, hogy mondjuk unokatesommal bármikor sörözünk, akkor mindig kitaláljuk, hogy hova fogunk el motorozni, bringázni, stb. Majd kiderül. Konkrét határidőt nem szabtunk meg magunknak, hogy mikor megyünk, de ez nekem így jellemző, hogy sörözés közben jönnek az ilyen ötletek. Sőt, volt több olyan interjú alanyom, aki konkrétan egy sörözés hatására talált ki valamit, és meg is csinálták többen. Úgyhogy voltak ilyenek. Visszakanyarodva a könyvre, mi volt az, ami megfogott benne?
Ami megfogott benne az az, hogy ő milyen akaratelővel csinálta ezt végig. Tényleg annyiszor feladhatta volna, annyiszor írt olyan körülményekről, amik egyszerűen embertelenek voltak. Amik őt érték. És ennek ellenére ő csinálta tovább azt, amit ő lefektetett maga előtt, hogy ő ezt véghez akarja vinni. Hát nem tudom, hányszor volt az, hogy meg kellett változtatni az irányát valami miatt. És mindig kitartott.
Tehát ez téged...
elképesztő, ez annyira inspiráló, hogy szerintem mindenkinek példakép ként állhat Kőrösi Csoma Sándor.
Melyik pontosan ez a könyv?
Bernard Le Calloch, egy francia szerző írta, és az a címe, hogy Kőrösi Csoma Sándor útinaplója. Uh-huh. Ez egy rövid kis könyv, a Püski kiadóban lehet megvásárolni, és tényleg ilyen 120 oldalas kis vékony könyvecske.
Kötelező kérdés következik. Tudom, hogy mindenki megkérdezi tőled, de hát nekem is meg kell kérdeznem. Miért fekvőbringa?
Azért fekvőbringa, mert ez nagyon kényelmes. Hát... igazából egy nagyon hosszú expedícióra készültem, soha nem csináltam ilyen hosszú expedíciót. A leghosszabb az 3600 volt, és hát azt gondoltam, hogy ha már ilyen hosszú útra megyek, akkor jobb lenne egy igazán kényelmes kerékpárral menni, főleg, hogy nekem van valamilyen szallagsérülésem, vagy nem is tudom mi, és az így, ha sokszor töltök napokat a bringa nyerekben, akkor azért az fáj.
Uh-huh. Tehát mondjuk...
és fekvőbringán ez nem fáj. Igen, hát az izmaimnak az emelkedők nem voltak kényelmesek.
Mert ugye ezzel nem nagyon lehet menni.
Ez egy kicsit nehezebb. Hát lehet menni, ügyesen lehet azért fölfele menni. De egy picit nehezebb tényleg fölfele haladni ezzel.
Egy ilyen fekvőbiciklivel az ember, ha tud biciklizni, átül egy ilyenre és egyből tud menni, vagy azért ezzel meg kell tanulni újra bringázni?
Van olyan, aki nagyon ügyesen halad vele, tehát tényleg fölpattan és megy. Volt olyan, hogy tádzsik fiú, nem is egy üzbék fiú fölült rá, beletaposott a pedálba, és ment, kész. És tök ügyesen haladt fel az utcán. Volt olyan is, aki képtelen volt menni vele egy ilyen 5 métert, mert elvesztette rögtön az egyensúlyt.
De lehet, hogy ő amúgy se tudott volna bringázni.
Lehet.
Mesélsz egy kicsit magáról a felszerelésről, hogy miket vittél egy ekkora útra, ha jól tudom, akkor szétválasztottad a nyári felszerelést és a télit.
Igen. Ugye az volt az eredeti koncepció, hogy egyik barátom, Ákos, jön és együtt mászunk hegyet Afganisztánba. És ennek megfelelően ő hozza ki a téri helymászat utcomat. De most ő az utolsó héten, mikor már én Üzbegisztánban voltam, akkor mondta le, hogy mégse fog jönni hegyet mászni.
Még egy tüske?
Igen. Nekem tényleg egy ilyen sorozat akult ki ebből a visszamondásokból. És akkor ugye ő hozta volna ki a cuccomat, de nekem valamit kellett csinálnom, úgyhogy ki kellett postázni, és ez elég nehéz volt, hogy megoldjam ezt a kipostázást. De ugye ennek köszönhetően én 10 kilóval kevesebb cuccal indultam el innen Magyarországról, és csak a nyári holmimat vittem.
Ami így is volt mondjuk mennyi? 70?
45 volt a csomag, és 20 volt a bringa. Tehát ez 65 volt, rájött még a 10 kiló Afganisztán előtt, akkor volt 75.
Melyik volt a legnehezebb vízum, amit megszereztél, vagy meg kellett szerezned?
Nekem az indiai vízum volt a legnehezebb.
Az volt a legnehezebb?
Igen.
Az indiai hozzáállás miatt?
Igen, abszolút. Tehát az, amikor bementem az indiai nagykövetségre, és elkezdtem érdeklődni, ha én nem harapófogóval húzom ki belőlük azt, hogy nekem hagyományos vízum kell, akkor szerintem legalább egy hetet csúszik az indulás. Uh-huh. Vagy valószínűleg akkor nem is tudok eljutni a célomhoz, mert azt mondták nekem az indiai nagykövetségen, hogy elég az elektronikus vízum, az e-víze.
Igen. És nem?
És nem. Mert én ott nagyon sokáig beszélgettem a kollégával, 100%, hogy nekem nem hagyományos vízum kell, és akkor mondta, hogy lehet, hát nézzük meg akkor ezt a hagyományos vízumot.
És az amiatt, mert hogy túl sok ideig voltál? Tehát, hogy vagy miért nem volt az elektronikus?
Nem, én szárazföldön léptem be Indiába. Hát azért az ember általában nem szárazföldön lép be Indiába. Uh-huh. Meg kell hagyni, tehát nem sok határátkelő hely van, ahol be lehet lépni Indiába szárazföldön. Tudnék mondani most 3-4-et?
Hogy tényleg az ember belegondol, igen.
Hát inkább 5-öt talán tudnék mondani, de nem sok van.
Aha. És akkor a terv az volt, hogy a lehető legtöbb időt azt szabadban fogod tölteni, tehát kinn alszol, vagy sátorban, vagy pedig hálózsákban, szállásra nem akartál költeni, hogy vagy az volt az opció, hogy behívnak helyiek, vagy tényleg kint szabadban.
Pontosan, igen. Hát én szállásra nagyon keveset költöttem. Két kezemben meg tudom számolni, hogy hány éjszakáért fizettem én szállásért.
Uh-huh. Na hát szerintem induljunk el, az elején egy kicsit nagyobb léptékkel, aztán Afganisztánról, Pakisztánról, Indiáról majd mesélj részletesen, meg hát meséld el a kezdeteket, a magát, az indulást.
Hát én Komáromból indultam, uh-huh. Följöttem biciklivel a Gerecsén keresztül, és aztán a Hősök terén volt egy ilyen...
Hivatalos
nagy
indulás?
Nagy indulás, hát ketten eljöttek, és a Hősök teréig jöttek, és aztán nem jöttek velem tovább, tehát nem indultak el magára.
Mert ott is volt egy olyan opció, vagy egy olyan terv, hogy ők jönnek veled egy ideig?
Hogyne. Igen. Hát jó. Sokszor volt ez így.
És milyen érzés volt megindulni egyedül? A sok tervezés
hát
után?
Nem volt az egy jó érzés azért.
Nem, ugye?
Tehát az egy nehéz pillanat volt, hogy ott a Hősök teréről egyedül elindulok. Igazából nem voltam boldog. Összintén nem voltam boldog, amikor elindultam. Inkább ilyen, hogy is mondjam, haragszerű érzés volt bennem, egy ilyen rossz érzés, hogy tényleg most egy kilométerre se tudnak eljönni velem, vagy egy fél napra, vagy egy napra, komolyan, tényleg senki. És tudtam, hogy sokan megtehetnék, hogy eljönnek, de nem jöttek el.
Az meg se fordult benned, hogy egyedül nem indulsz el?
Hát azért elgondolkoztam egy rövid ideig, de hát nagyon rövid ideig.
Túl sokszor álmodoztál már róla, meg túl sokat készültél már rá?
Igen. Hát gondoltam, hogy ha már egyszer ezt megterveztem, és tényleg én, nekem ez szívügyem, akkor én miért nem mennék el egyedül? Simán elmegyek egyedül is. Uh-huh. Hogyne.
Hol fordult, amikor már ez nem érdekelt? Amikor mondjuk tekertél, és azt mondod, hogy ú, de jó, úton vagyok.
Éles fordulat ebben nem volt szerintem. De amikor igazán kezdtem élvezni az utat, az maga Törökország volt. Amikor elhagytam Európát, akkor kezdtem igazán élvezni, uh-huh. És akkor volt igazán jó.
Az első, ezt az európai szakasz az elég gyorsan letudtad, nem?
Igen. Az 17 nap volt. és akkor Isztambulba érve, ott voltam, ott töltöttem 2 vagy 3 napot, azt hiszem, hogy 3 napot, és aztán onnan mentem tovább szépen. Na, imádom Törökország.
Már voltak, akik ismerősként fogadtak.
Zseniális ez a hely, meg az emberek annyira kedvesek. Hát ez egy nagy család, az egész török nép. Fantasztikus emberek. Na, annyira nyitottak, annyira aranyosak.
Ugyanezt folytatódott Irakban is, ami Törökországban?
Hát én jó ideig nem tudtam pénzt se költeni Irakban.
Annyira. Nem tudtál?
Hát nem tudtam. Nagyon-nagyon vendégszeretőek az irakiak. A kurdok.
A kurdok.
Hát igazából hozzá kell tenni, hogy a kurd gyerekek azok szörnyen rosszak. Én nem tudom, hogy azokkal mi történik, de ők azt hiszik, hogy övéki a világ. Meg egyébként én tapasztaltam még az Ararat ringatúrán, hogy amikor a gyerek valami csínt követel, a kurd gyerek, a felnőtt csak legyint. Volt olyan, hogy kövekkel dobáltak minket az Ararat ringatúrán. Ezt nem egy embertől adottam egyébként vissza, hogy más ringatúrázókat is dobáltak kővel. És egyszer volt olyan, hogy sikerült elébük menni a gyerekeknek, és akkor én megpróbáltam valahogy értelmesen beszélgetni velük. Kicsikét tudok törökül, próbáltam velük valahogy kommunikálni, és akkor jött közbe egy felnőtt, mondtam neki, hogy mi történt, csak legyintett, mondta, hát csak gyerekek, hát nem tudják, hogy mit csinálnak.
Na és Iránba az emberek hogy fogadtak?
Hát Iránba is az emberek tényleg bizonyítani akarják, és minden áron, szinte minden áron bizonyítani akarják, hogy ők vendégszeretőek, és hogy mennyire aranyosak, tündériek. Mindig vendégül láttak. Volt olyan, hogy versengtek értem, hogy kiszállásoljon el.
Versengtek.
Igen. Meg én bekerültem a tévébe is Iránba. Rendkívül nagy hírem ment, és aztán mindenki fotózni akart engem, meg mindenki meg akart hívni, meg el akart szállásolni.
Jaj. Hát az jó.
Igen.
Az jó, vagy már sok volt?
Volt, hogy sok volt. De inkább azt mondanám, hogy nem tudtam annyit enni. Ja, nem tudtam annyit enni, mint amennyit kínáltak. Pedig bringatúráztam.
Amikor nagyon sok belét fér.
Amikor azért nagyon sok belém fér, és tényleg voltak olyan pillanatok, hogy már nem bírtam. Nem bírtam enni.
Annyira sokan megnézték ezt az interjút, hogy megismertek az utcán?
Szinte az egész populáció látta, igen. Annyira sokan néznek tévét Iránba, hát jóval többen, mint Magyarországon. Fiatalok is.
Hány selfit csináltál? Hányan csináltak veled selfit?
Ha én ezt tudom.
Több száz?
Hát több ezer.
Több ezer?
Biztos, hogy több ezer, igen. Rohadt sokat. Hát volt olyan nap, hogy tényleg 100-szor megállítottak egy nap alatt.
Az első 10 még gondolom oké, meg örülsz neki, meg jaj, de jó, aztán a 60-nál már tökött tele van velük, nem?
Igen, igen, meg volt olyan, hogy lefele mentem, és eszem ágában nem volt megállni, de
Volt egy autós,
tényleg 10 kilométeren keresztül lefele mentem. Volt egy autós, aki állandóan mondta, hogy stop, állj meg, fotó. És én elénekeltem neki Freddie Mercury-től a Don't Stop Me Now-t. Már annyira nem tudtam mit csinálni magammal. És aztán azt filmezte, hogy éneklek neki a bringáról. Szerintem jobb volt egyébként.
Jobban járt. Idáig azért elég könnyen ment az út, nem is voltak problémák a bringával se, de úgy haladtál a terv szerint.
Rendesen haladtam, igen. Hát én tényleg azt akartam, hogy odaérjek Afganisztánba október elejére, hogy tudjunk mászni. Jó úton haladtam.
Bringa is tök jól működött.
Abszolút.
Mit szóltak a bringához? Azért bringás se sokat látnak, hát még ilyen bringás.
Hát igen, mindenki csodálkozott rajta. Nagyot néztek, hogy mi ez. Sokan megkérdezték, hogy ez egy motor, vagy egy bicikli. Hogy ez micsoda, nem tudták hova tenni.
Milyen UFO, mi?
Igen. Meg a kurdok azok állandóan fogdosták, teljesen mindegy, hogy hol. Tehát ha a lánc volt hozzájuk legközelebb, akkor a láncot fogták meg. És nem érdekelt őket, hogy teljesen rücskös olajos lesz a kezük. Mindig mindent fogdosni kellett. A kurdok azok ilyen fogdosósok.
Fogdosósok? A Iránba történt az, amikor volt egy kis atrocitása?
Igen, Iránba történt, az is még azt hiszem, hogy kurvidéken volt. Hát 3-20 éves gyerek jött.
Megint a fiatalok, mi?
Igen, 3-20 év körüli fiatal jött, és egy motoron közlekedtek. Hát, nagyon jó fejeknek tűntek, mint az összes többi egyébként. És nyitottak, kommunikáltunk, beszélgettünk, és aztán megálltunk, hogy akkor telefonszámot cseréljünk, meg ilyesmi. Egyébként abszolút bevett szokás. Utazó az így telefonszámot cserél a helyiekkel, mert hát miért ne? És amikor megálltam, akkor kivették a fényképezőgépemet a táskámból. Meg kilógott a nyakpánt. Volt egy olyan hibám, hogy nem zártam be azt a középső táskát, amiben a fényképezőgépet vittem. Kilógott a nyakpánt, észrevették, és azonnal kigapták. És akkor az egyiknek a nyakába volt, És mondták, hogy jó, hát megmentették azt a fényképezőgépet. Hogy ez majdnem kiesett a táskából. Hát mondom, jaj, de kedvesek vagytok, hát nagyon köszönöm, nagyon aranyosak vagytok. És akkor mondták, hogy akkor csináljunk egy pár fotót. Mondom, csináljunk, persze, játszottam ott nekik a hülyét, mintha mit sem sejtenék.
De ez gyanús volt már, tehát itt már de, tudtad,
hogy... Én tudtam, persze, abban a pillanatban, amikor kivették, hogy ez csak játszanak. És én is játszottam velük, ez jól is ment, aztán végül mondták, hogy menjek le a szántóföldre. Egyébként a puszta kellős közepén voltunk, és mondták, hogy menjek le a szántóföldre, és akkor ott fotózunk, meg mit tudom én. Mondtam, hogy jó, köszi, de most játék vége, oké, adjatok vissza a gépet, azonnal nem adták vissza. A gyerek, akinek a nyakába volt a gép, attól visszakértem, nem adta vissza, úgyhogy visszaszereztem, így gyakorlatilag én levettem a nyakából, nem igazán ellenkezett. És aztán a másik meg vette ki éppen a pénztárcámat a táskából, a harmadik meg jött egy ilyen 15 centis késsel és fenyegetett.
Aha, tehát egész eddig mondjuk ilyen viccelődős nevetgélés volt, és akkor itt megváltozott hirtelen a...
Aha.
Aha, és mit csináltál?
Mondtam, hogy várj nekik picit, mert akkor még mutatok vagy adok valamit, ami kellhet nekik. És elővettem égcsekányomat, és így ordítva elküldtem őket a francba, így magyarul káromkodva, és lengettem a jégcsákányomat a levegőbe, és annyira beszartak, annyira megrémültek, hogy mind elhúztak. Ketten motorral, az egyik, az utolsó meg az ott futott a motor mellett. Aztán, aztán később felvették őt.
De akkor meg lett a fotógép is, meg a...
Pénztárcát meg ellopták egyébként.
Elvitték a pénztárcát?
Ellopták. Még mielőtt megkergettem volna őket.
De akkor kis apró pénzt elvitték.
Hát, nem vitték el, mert ellopták.
Vagy hát...
Semmit nem vettek ki belőle.
Várj, most ellopták, vagy?
Eldobták.
Ja, eldobták. Jó, oké. Eldobták, akkor megvan. Jó.
Igen.
Jó. Az igazán kihívást jelentő vidék az már ott Irán után kezdődött?
Még át kellett menni a türkmén sivatagon. Üzbegisztánba kezdődött így emelkedni. De igazán a hegyes vidék az Tadzsikisztánba kezdődött.
Tadzsikisztánba.
Ahogy elkezdett emelkedni az út, illetve elkezdett elfogyani az aszfalt. Hát sokkal nehezebb volt egyébként úgy fölfele menni, hogy sokszor nem tapadt rendesen a kerék, tehát gurultak ki a kavicsok meg a kövek a ringa kereke alól. Jelentős szintet meg kellett tenni, de hát nekem a tádzsik fővárostól kezdve, nekem Afganisztán keleti széleig 20 000 méter szintet kellett elküzdenem.
20 ezer?
Igen.
Az kemény. Hát az több, mint két Mount Everest.
Igen. Fekvőbringával 75 kilós. Az első részem 65 kilós, aztán 75 kilós teljes mellett felszereléssel.
Aztán. Volt, hogy toltad?
Nem egyszer.
Uh-huh.
Nem kétszer. Rengetegszer kellett tolni.
Aha. De úgy az úton is. Tehát nem csak a kövek miatt, hanem olyan emelkedő volt, hogy igen, már nem bírtad. Aha.
Így van. Hát sok esetben volt az, hogy kilométereken keresztül tolni kellett. Meg így föl kellett emelni, át kellett emelni ilyen köveken. Meg ilyen folyami kavicsokon.
Uh-huh. Van is róla videót, hogy próbálsz átmenni a patakon, és hát megakad benne. Akkora kövek vannak, hogy megakad a bringa.
Igen. Megakadt a bringa egyszerűen, pedig jó lendületet szereztem, de ott nem tudtam tovább menni.
És ezt a részét élvezted?
Abszolút.
Igen?
Hát jó, voltak. Voltak olyanok, amikor már elegem volt mindenből, főleg amikor a bringa nem működött megfelelően. A váltó az elszállt Afganisztánba.
Hány sebességes volt?
Az hát kétszer. Kétszer 8 sebességes.
8, és lett belőle egy single?
Hát a végén egy sebességes lett, igen. Iszlamabadba érkezve. Pakisztánba érkezve egy sebességes volt.
Az kemény. Hány defekted volt? Nagyságrendileg.
Rengeteg. Hát nekem... Ja igen, Tadzsikisztáni volt egy.
Akkor az jó megúsztad akkor,
aztán
nem?
Aztán utána 100.
Kövek, nem?
Hát kövek, tüskék, minden, meg ugye terepgumira váltottam.
Terepgumira, aha.
Terepgumi nem volt olyan defektálló, nem volt annyira vastag falu az a terepgumi.
A csomagtartód is itt törött el?
Afganisztánba törött el a csomagtartó is. Első hátsó váltó, sárvédők. Na majdnem minden eltört.
Amit törhetett, az törött.
Igen.
Köveken mi, ahogy...
Az Pakisztánban a váz is eltört.
Váz? Aztán mi lett vele akkor?
Meghegeztettük.
Meghegeztetítő?
Igen, ott egy ilyen báró fogadott engem a birtokán.
Báró?
Igen, valami herceg, vagy nem is tudom micsoda. Masztus hercege.
Hogyan?
nem tudom, meglátott az utcán, ahogy bringázok, és kérdezte, hogy hova megyek. Hát mondom, körbenézek itt a városban, akkor valami szállást szerzek magamnak, és mondta, hogy jó, forduljak meg, most menjek vele. Kérdeztem tőle, hogy hotel tulajdonos vagy, vagy micsoda? Azt mondta, hát igen, az. És mondom, azért megkérdezem, hogy hát mégis mennyit kérsz el a szobáért, hát hogyha egyszer itt felajánlod ezt a szolgáltatást, és akkor mondja, hogy a lehető legtöbbet, amennyit csak tudok. Mondja, és én vagyok az utolsó ember a szezonban, valószínűleg. Mondom, ez valami jó vicc akkor, vagy valami semmi összeg, valami alacsony összeg lesz. És akkor végül semmit nem kért. 3 napot töltöttem a vendégházában, és végig etetett engem.
És ő marasztalt, hogy maradj még? Jó volt pihenni ott egy kicsit?
Vagy? Azt mondta, hogy addig, ameddig akarok. Én kérdeztem, hogy mit segíthetek a ház körül. Jó sok munkása volt egyébként, rengetegen ott dolgozgattak. Sok cselédje volt. Mondta, hogy semmit, én nem, ne segítsek semmit.
Te vendég vagy.
Vendég vagyok, pihenjek, aludjak, írjam a naplómat, fotókat szerkesszek nyugodtan, és kész. Uh-huh. Úgyhogy én el voltam egyedül abban a vendégházban.
Pihenni is kicsit jó volt?
Jó volt nagyon. Uh-huh. Azért nehéz volt a hágó átkelés Afganisztánból.
Na még erre a hágó átkelésre térjünk át, mert azért az nem semmi, amit ott...
Hát igen, ott a helyiek mondták, hogy ők át szoktak menni azon az útvonalon Pakisztánba, és akkor mondtam, hogy akkor én is megyek, nekem van vízumom Pakisztánba, rendes 90 napos vízumom van, jó, akkor én átmegyek ott, és hát igazából 4 napon keresztül én teljesen egyedül voltam, és a havaságon keresztül kellett átmennem. És én itt egy pillanatot sem tudtam tekerni a biciklit, mert ugye mély volt a hó, a legvékonyabb 10 centi volt, és egyébként ott fönn a hágon az már volt 30 centi is, és inkább toltam, meg a hátamon vittem a bringámat. Na, meredekebb részeken ugye a hátamon kellett vinnem. És azt úgy csináltam meg, hogy 2 körbe mentem fel a hágóra, egyszer a bringámat vittem egy csomaggal, másik részletben meg a hátizsákomat vittem, meg még egy oldaltáskát.
Mindent 2-szer. Oda-vissza, oda-vissza.
Igen.
Uh-huh. És milyen táv volt ez, amit itt így kellett végig menned?
20-as, 20 kilométer.
Uh-huh. És milyen távokat mentél oda-vissza, oda-visszába? Tehát ilyen 100 méterek mondjuk, hogy lásd még a bringádat, meg az utcodat, vagy azért hosszabbakat mentél?
Hosszabbakat általában ilyen 300-400 uh-huh. métert.
Attól nem is féltél, hogy valaki megtalálja a cuccodat és elviszi?
Senki nem volt. Senki? A világban senki.
De ezt a hágót, ezt a helyiek nem használták, vagy nem jártak át?
Lábnyomokból azt ítéltem, hogy sokan járnak arra, de aztán rájöttem, hogy a hegyi akolból, ami a hágó mellett van, közvetlen, onnan vitték le az állatokat talán egy hete azelőtt. Uh-huh. És akkor azért voltak ott a nyomok, azért volt ott olyan sok nyom. Egyébként nem használják. Végül is úgy láttad, hogy összesen talán 1 vagy 2 lábnyomot láttam, ami végigment a hágon keresztül.
Senki, ember, sehol.
Semmi sem.
Hogyha ott történik veled valami?
Hát akkor ott történik.
Mondjuk, nem tudom, megcsúszol, leesel.
Akkor azt meg kell oldanom magamnak.
Akkor teljesen saját magadra vagy utalva.
Igen, igen.
Aha.
Abszolút.
És itt volt, hogy elszállt a térképed?
Igen, itt meghalt a Google Maps. Ugyanis én úgy tájékozottam, hogy a Google Maps-nek a térképeit előre betöltöttem. Uh-huh. Megőrzi a telefon. Mindig megőrizte. És akkor itt egyszer úgy gondolta a telefon, hogy kidobálja ezeket a térképeket. És sehogy se tudtam előhozni a térképe adatokat.
Akkor azt se tudtam, erre kell menni.
Hát 2 elképzelésem volt, volt egy alacsony, meg volt egy magasabb hágó. És akkor azért nem voltam meggyőződve egyikről se. De aztán végül segített egy másik offline térkép, amit még korábban letöltöttem, mert Maps.me-nek hívják. Uh-huh. Én csak az alapján tudtam tájékozódni, hogy emlékeztem a határvonalnak az alakjára. Ez egy kb. Egy W-t formázott, és a W-nek a bal szárán középen kellett nekem átmennem. És akkor, úgyhogy erre emlékeztem, és láttam magam előtt ezt a határvonalat. Egyébként semmit nem mutatott mást a Maps.me se. Uh-huh. Csak a határvonalat. Na, akkor azt gondoltam, hogy akkor én azt megcélzom, és sikerült arra átkelni. Ez egy nagy kaland volt, tényleg.
És az, hogy kinn aludni a hóban, és elegendő kaját vinni magaddal, az mennyire volt problémás?
Ebben viszonylag jó vagyok. Uh-huh. Tudom, hogy mennyi kaját kell vinnem. Ebben általában nem tévedek, és most is úgy látszott, hogy ez bebizonyosodik. Jó volt a tervezés. Nekem az átkelés ahogy befejeződött, még egy napra való kajám volt. És hogy ott már jöttek azért a falvak, ott lehetett venni kenyeret, meg ilyesmi. Uh-huh. Hát nem vettem, mert adtak.
Adtak, ott is.
Ott is. Meg hát, hogy a katonák fogadtak először, azok is adtak minden kaját. Uh-huh.
Hogyha itt meglát valaki, akkor automatikusan behív. Tehát nincs is olyan opció, hogy téged ne hívna be a házába?
Gyakorlatilag így van.
Uh-huh. És el is fogadod, be is mész, megvendégelnek.
Igen, én elfogadom, mert azért nagyon jó látni azt, hogy ők hogy élnek meg, meg nagyon jó beszélgetni. Tényleg, az egy óriási új ország élmény volt, hogy ott léptem be azon a havaságon, és nem azt láttam először, hogy milyen egyenruhában vannak a határőrök, hanem tényleg így egyre nyílt ki előttem az ország, és aztán találkoztam az első emberekkel, aztán az első falvak megjelentek. Nagyon érdekes új ország élmény volt. Uh-huh. Tehát én sose voltam korábban Pakisztánban.
Valaki kiejti azt az út, hogy Afganisztán, akkor sajnos a média miatt az embereknek csak rossz jut eszébe.
Hogyne. A média az ebben abszolút hibás, mert nincs olyan ország, amire azt lehetne mondani, hogy veszélyes. Hülyeség. Vannak olyan országok, ahol vannak veszélyes helyek. Magyarországon is vannak ilyen helyek.
Persze.
Ahova nem megy be fehér ember. Így igaz? Így igaz?
Persze, egyértelmű.
Hát, így igaz. Szóval Afganisztán is ilyen, ha értelmes az ember, aki oda látogat, akkor elkerülje ezeket a helyeket, és kész. Uh-huh. És én is így tettem. Valaki azt mondja, hogy mekkora szerencsém van, hogy túléltem Afganisztánt, meg hogy vakmerő vagyok. Hát én ezt nem mondhatnám el. Én ezt nem így gondolom.
Uh-huh. Tudtad, hogy hova mész? Helyiek segítettek?
Igen. Hát a helyiek elmondják azt, hogy...
Nem is engednének oda, ahol veszélyes, nem?
Valószínűleg nem.
De ezt én is tapasztaltam nagyon sok helyen, hogy tudják a helyiek, hogy ez nem neked való, és megmondják neked, megállítanak, ne arra menjél, erre menjél, ott bajod lesz, erre nem lesz bajod.
Igen.
Tehát ez működik.
Működik. A legtöbb helyen működik.
Ez az afganisztán-pakisztáni átkelő, ez fontos a későbbiek szempontjából, mert ugye itt a zöld határon léptél át.
A fehér határon.
Igen. A fehér határon, ami akkor fehér volt.
Igen.
Gondoltál arra, hogy ebből lesz problémát később?
Gondoltam persze. De ugye volt vízumom, szóval azt gondoltam, hogy ha gondom is lesz, nem lesz ebből nagy gond. Ennek ellenére azért nem kockáztattam, szóval hazudtam a határőröknek.
Mennyit kellett volna kerülnöd, hogyha mondjuk a hivatalosan akarsz belépni?
Hát ha hivatalosan akarok belépni, akkor az gyakorlatilag az út, amin nekem jönnöm kellett volna, mert uh-huh. Csoma Sándor is ott lépett be. Uh-huh. Csak hogy abszolút ellenezték a helyiek, hogy én arra menjek, mert mondták, hogy lehet, hogy átjutok, lehet, hogy nem. Talibán által megszállt terület, és valószínűleg azért ott lehet, hogy páran akarnának vadászni rám.
Uh-huh. És egyébként a helyieknek ezzel nincs is problémájuk, meg gondolom ott a hegyekbe, hogy átlépsz a határon, visszamész egyik országból, mozogsz a másikba, nem számít. Ez akkor számít, amikor te átérsz az országnak a túloldalára, és megpróbálsz kilépni az országba, igen. Már egy rendes határon.
Ugye? Igen, igen, így van.
És itt jöttek a problémák.
Igen, az volt, hogy én egy hónapot utaztam Pakisztánban, több mint egy hónapot, átmentem az országba, rengeteg rendőr megnézte az útlevelemet, semmi bajok nem volt, és aztán amikor kiléptem volna az országból India fele, akkor mondták, hogy itt hiányzik egy pecsét, nincsen pakisztáni belépő pecsétem. És akkor elkezdtek kihallgatni, meg bevittek egy ilyen tárgyalószobába, visszavittek a városba, és én továbbra sem mondtam el nekik az igazat, hogy hol léptem be, és végül odáig eljutottak, hogy megnézték, hogy van-e afgán kilépő pecsétem. Fel sem merült az, hogy ezt olyan alaposan megnézik, mert kettő pecsét volt az afgán vízumon. Kettő pecsét. Csak hogy az egyik az nem belépő, másik meg kilépő volt, hanem az egyik az a nagykövetség által rányomott valamilyen pecsét volt. Uh-huh. És olyan alaposan megnézték, hogy rájöttek, hogy na, az nem egy kilépő pecsét.
És akkor gyakorlatilag ezzel el is dőlt, hogy akkor...
Igen, igen. Mert ugye nincs afgán kilépőm, nincs paki belépőm. Ugye én azt állítottam, hogy elfelejtették benyomni nekem a paki pecsétet, a belépő pecsétet. De hát ez, hogy se kilépő, se belépő nincsen, azt már azért nem akartam elhitetni velük. Azért uh-huh. Nyilván nem hülyék ők se. Szóval addig tartott a hazugság, aztán elmondtam minden igazat nekik, mindent.
Itt fenyegettek téged börtönnél már, 5 év börtönnél.
Igen, 5 év börtönnél fenyegettek, mondták, hogy ezért 5 év jár alapvetően, nagyon erős ügyvéd kell ahhoz, hogy tényleg ki tudjanak hozni.
Megijedtél?
Az 5 évtől megijedtem, igen.
Hát hogy ott, hogy, na akkor ez most komoly dolog?
Igen, igen, akkor azért megijedtem, és mondtam nekik, hogy azért 5 évet ezt nem biztos, hogy kellene, hiszen nekem van vízumom. És ők mondták, hogy hát én kém vagyok. Én bizony kém vagyok, és hogy ezt ők biztosra veszik. Mondjuk én csak nevettem rajta, hogy ez hülyeség. És akkor emiatt ők nagyon komolyan vették a dolgot. Meg hát mindent ki akartak húzni belőlem. Azért bennem volt az a gondolat, hogy ezek most csak mindent ki akarnak húzni belőlem, és ezért mondják az 5 évet. Úgyhogy eleinte megijedtem, aztán azért rájöttem, hogy hát valószínűleg ez nem így van, csak nagyon meg akarnak ijeszteni azért, hogy mindent elmondjak. Igen.
Volt olyan, hogy mondjuk úgy fenyegettek, hogy na, akkor megkínozzuk, és akkor kiszedjük belőle az igazat? Ilyen dolog?
Kínzás nem volt.
De hogy
nem is fenyegettek vele.
Hogy ilyen felmerült benned, vagy neked?
Hát ott van a Magyar Nagykövetség. Pár száz kilométerre, hát ilyet nem. Azért ilyet nem játszanak el.
Az elején azt gondoltad, amikor kilépni próbáltál, hogy lehet, hogy csak kicsit rá kell segíteni, hogy olajozottabban menjenek a dolgok?
Igen, hát hogy megy át a magyar az ukránhoz? Hát persze, hogy beteszi a pénzt az útlevélbe. Azért azt nem mondhatja senki, hogy ez életében először hall ilyet. Hát gondoltam, hogy akkor ott is azért pampognak a pecsét miatt, hogy legyen egy kis pénzük kávéra, meg mit tudom én.
Aztán nem.
Végül nem. Ez nagyon meglepődtem, hogy nem akarnak pénzt, hanem tényleg becsületesen visszautasítanak egy átkelést. Kellett ügyvédet fogadnom. Hát karácsony másnapján tartóztattak le, és rá 2 napra kerültem be a börtönbe.
Milyen körülmények között voltál?
Hát a kihallgató szoba mellett én nagyon-nagyon rossz körülmények között voltam, egy ilyen eléggé...
A pricsen, ahogy szokták mondani?
Eléggé undorító szobába, ilyen zárkába. Ezt a börtön az egész jó volt, az ilyen luxus hely volt ahhoz képest. Maximum 5-en voltunk egy cellában, de egyébként általában 3-an, és volt friss levegő mindig, meg fény volt, nem volt olyan sötét, mint abban az árkában. Nagyon jó kajákat adtak. Tudtam pihenni, tudtam olvasni a Bibliát.
Azért így nagyon jól hangzik, de hát amikor gondolom, amikor mondták, hogy na, viszünk a börtönbe, akkor nem tudtad még, hogy milyen börtön fog téged fogadni. Nem volt benne félelem?
Az a helyzet, hogy mindig az történt Pakisztánban, hogy valamiért kivételeztek velem. És hát természetesen ez borítékolható volt, hogy a börtönbe is kivételeznek velem, és betettek engem a nemzetközi blokkba, ami ezért egy nagyon-nagyon jó szituált helynek számított a többi blokkhoz képest, a többi barakhoz képest. Jó, hát bennem volt a félsz, hogy egy ilyen tényleg nagyon mocskos, undorító helyre tesznek, de tényleg nem, ilyennel nem volt probléma, hogy viszonylag tiszta helyre tettek. Mindenféle külföldivel együtt voltam.
Hát ezt se így képzelném, hogyha valaki azt mondja, hogy egy pakisztáni börtön, hogy néz ki akkor. Mondjuk én sok ilyen filmet néztem, meg engem ez érdekel a börtönvilág. Én olvastam több könyvet is, meg dokumentumfilmet néztem. Van ez a külföldön lakat alatt sorozat, nem tudom, ismered-e például, az rendre arról szól, hogy általában egy nyugati embert letartóztatnak harmadik világba, és berakják a börtönbe. Hát ott nem tudom, a 4 évad alatt egyszer sem volt olyan, hogy valaki azt mondta, hogy normál körülmények voltak, lettek volna a börtönben.
Jó, hát hogyha egy olyan embert tesznek be, aki mondjuk ahhoz van szokva, hogy ágyban alszik, meg hogy 20 fokos szobában, akkor az nyilván nem így beszélne erről. Hát persze voltak olyanok, hogy 3 fok volt, amikor fölébredtünk hajnalban, 3 fok volt a cellában, és akkor volt egy takarónk, vagy 2. Uh-huh. És akkor a földön, tehát tényleg a földön aludtunk, volt alattunk jobb esetben pár takaró, egyébként volt olyan is, hogy egyetlen egy takaró volt, csak a csupasz kövön. Jó, hát én ehhez hozzá voltam szokva nagyjából, hogy hideg van, hidegben alszom.
Jogos, valaki.
Nekem az volt a szörnyű, hogy cigiztek állandóan. Ez nekem rettenetes. Ez annyira undorító volt, hogy benne a cellában lehúzott függöny mögött ott cigiznek, és egyszerűen füst az ott áll a szobába. Ez volt a legrosszabb, meg az, hogy nem tudom, hogy nem lehetett kimenni, tehát tényleg.
Uh-huh. És mit mondtak ilyenkor, hogy ez mennyire így tart? Vagy hogy néz ki a dolog?
Hát ugye mellettem ott voltak olyanok, akik nagyon sok rabbal találkoztak, és általában azt mondták, hogy hát ha ilyen bevándorlással kapcsolatos bajom van, akkor ez maximum 1 hónap, és semmiképp se lehet több, hogyha van egy jó ügyvédem.
Uh-huh. Kik voltak a rabtársak?
Na, voltak Nigéria, Ibuk, volt 4 ilyen Ibu.
Drogcsempészek.
Uh-huh. Aztán volt 3 kínai, meg 3 brit, hát pakisztáni brit, volt egy kanadai, két bangladesi banglák, meg egy sri lankai, igen. Uh-huh. Majdnem mind drogcsempész egyébként.
És hogy fogadtak, meg milyen volt a hangulat bent? Tehát nem volt ez a börtönben ez a keménykedés, hogy na most bejött az új fiú, akkor én most megfingatom meg, majd fizessen nekem védelmi pénzt, meg ilyenek, amit én így elképzelnék, hogy milyen.
Nem, ilyen nem volt.
Semmi ilyesmi. Nem.
Hát azért, amikor beléptem, akkor én fölkötöttem a bajuszt, és fölkészítettem minden lehetséges dologra. Hát én azért úgy próbáltam úgy viselkedni, hogy engem tiszteljenek. Uh-huh. És ez sikerült is egyébként. És senki nem próbálkozott, uh-huh. Senki nem emberkedett velem. Uh-huh. Egyáltalán.
De nem is láttad, hogy mással se, vagy más így viselkedett?
Hát volt ott egy bolond, azzal hülyeskedtek, ott járatták az agyát, de hát az egy bolond volt. Uh-huh. Persze, azon mindenki röhögött.
Ahogy így elmeséled...
Egyébként jó közösség uh-huh. volt, tényleg ott el lehetett lenni.
Ahogy így elmeséled, olyan, mintha nem is tudom, egy hostelbe lettél volna, ahol kicsit pihentél, jogáztál, kicsit edzettél, pihentél, kicsit megpihentél az út közben.
Igen.
Így
igen,
is abszolút. Fogtad fel, nem?
Abszolút így fogtam föl, mert ha máshogy fogom föl, akkor meg rosszul érzem magamat. Ez pedig nem jó nekem. Úgyhogy igazából a felfogás kérdés az, hogy milyen kalandként éli meg az ember ezt a börtön dolgot.
A végül a külügy segített, ugye?
Végül a külügy segített, igen. Tehát a iszlamabadi magyar nagykövetség, az egyszerűen tündériek voltak, annyira kedvesek és segítőkészek voltak. Nagyon sokat köszönök nekik. Meg hát ugye a magyar külügyminisztériumnak is, illetve a pakisztáni belügyminisztériumnak is sokat köszönhetek, illetve annak a három rendes ügyvédnek, akik tényleg kihoztak. Az első ügyvédem az lelépett.
A pénzeddel?
Lelépett a pénzemmel, az nem foglalkozott semmit az ügyemmel, vagy talán egyszer bement a bíróhoz. Aztán annyi. De ők, ez a három ügyvéd, ez rendkívül kedves volt, meg jó áron is dolgoztak.
És az, hogy te milyen expedíción voltál, hogy mi volt a célod, szerinted segített ebben? Hogy,
igen,
hogy
abszolút.
A külügy téged segített? Tehát, hogyha mondjuk valaki csak turistáskodik és hülye, és nem egy ilyen céllal megy, akkor nekik is segítettek volna?
Hát, ha valaki turistáskodik és hülye, az nem ragaszkodik, hogy tovább menjen.
Mert te, hogy ragaszkodtál, és ez fontos
igen.
pont volt, hogy ne hazaküldjenek onnan.
Így van. Hát ugye nekem nagyon fontos volt, hogy befejezem az expedíciót. Aki turista, az hazamegy és kész. Ennyi. Nekem ez nem is utazás volt, ez egy expedíció volt. Még csak talán az utazás kategóriába se sorolnám. Mert ez abszolút más gondolkodást igényelt.
Ja, még az nagyon kemény volt, amikor mondtad, hogy mindent elvettek tőled, és hogy pólót egy sorozatgyilkostól kaptál.
Igen, kaptam egy pólót. Mert az egyik börtönőr valami pénzreményében elvitte a pólómat, amikor átpakoltottak egyik cellából a másikba. Ideig nem volt pólóm, csak egy ilyen aláöltözöm, ilyen gyapjú aláöltözöm, és akkor végül a sorozatgyilkos adott nekem egy pólót. Ja. 9 embert ölt meg a fazon, aztán lelépett Sri Lankára családjával, boldogan éltek ott 25 évig, tökéletes, teljes életet éltek ott, azt egyszer csak azt gondolta az ember, hogy hát ideje hazalátogatni 25 év után. Kicsit megjárta, 75 évet raktak rá.
Is engedik szerinted? Vagy mit mondott?
Nem hiszem.
Az kemény. Karácsonykor volt ez, és összesen 4 hetet voltál benne a börtönben. Akkor már volt híre a világban annak, hogy a Covid elindult. Te mikor hallottál róla először?
Hát én a börtönben hallottam először. Róla? Uh-huh. Mondták, hogy ez valami új vírus, és hogy Wuhanból, Kínából indult el. Jöttek egyébként újságok a börtönben minden nap, és akkor lehetett olvasgatni.
Angol nyelvű?
Angol nyelvű újságok, tényleg? Igen. Uh-huh. Mert volt, aki megrendelte. És aztán jött 2 új kínai fogoly is, azokkal is beszélgettünk róla, nem igazán vették komolyan a dolgot. Volt náluk valami kínai húskészítmény, azt meg egyik megkínált belőle, ettem belőle. Érdekes, hogy 2 napra rá olyan rosszul lettem, hogy rendkívül elkezdett kaparni a torkom, meg elkezdtem köhögni, és 2 héten keresztül én végig köhögtem.
Közben is volt, amikor elkapott valami gyomorrontásszerű?
Tajikisztánban volt.
Tajikisztánban?
Ilyen parazita van a vizekbe, és az mindenki elkapja.
Aha. És víztisztítót nem vittél?
Hát volt víztisztítóm, egyszer nem használtam.
Akkor egyszer, és
aztán amiatt. Aha. Amiatt volt ebből probléma.
És ez mennyire vetett vissza?
Hát ugye, amikor Horogba megérkeztem, Tajikisztán déli városába, akkor én már így félhalott voltam, hát éppen, hogy csak be tudtam kecmeregni a szállásra. Nem igazán tudtam már erőt kifejteni, tehát tényleg erőt. Éreztem azt, hogy gyenge vagyok, és nem tudnék ütni se, meg ilyesmi. Csak így szépen lassan cammogtam gyakorlatilag. És aztán ott pihentem ki magam, és raktam rendbe az emésztésemet.
A Covidot azért kérdeztem, mert ugye az utadnak az utolsó részében ez nagyon meghatározott mindent. Ott egyből probléma volt a haladással és a...
Nem, hát én ugye beteg voltam, miután kijöttem a börtönből. 2 hétig én ott lábadoztam a tiszteletbeli magyar konzulnak a házába.
Aha.
Nagyon kedves volt ő is, hogy segített ebben, hogy ott tudtam tartózkodni. Fölépültem, átléptem a határom, és aztán ott teljes békében haladtam egy hónapon keresztül. Nagyon jó volt. Ott Punjabban, télen, tényleg ez nagyon-nagyon jó volt biciklizni.
Meg főleg azután, hogy be voltál zárva, és megfosztottak a mozgásszabadságától.
Igen.
Gondolom, ilyenkor az ember kiszabadul, és úgy teker, hogy úristen, szabad vagyok, mehet-e?
Igen, nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Nagyon fantasztikus érzés volt tényleg, főleg a hegyekben, hogy jól biciklizhetek fönn. Az óriási volt. Aztán Indiában nekem nagy bajom lett a bürokráciával, mert nem engedtek be Zanskar völgybe. Azt mondták, hogy semmiképp se fognak beengedni. Egyszerűen nem tudtam fölfogni a dolgot, de hát a nagykövetséghez fordultam segítségért. Aztán ott nagyon-nagyon lassan érkezett válasz erre, hogy segítsenek, ajánló levelet írjanak, meg ilyesmi.
De miért akartál bemenni?
Az Zanskar völgy az a hely, ahol Csoma Sándor nekiállt a tibeti angol szótárírásának. Uh-huh. Ez egy rendkívül fontos pontja az expedíciónak.
És oda már a Covid miatt nem engedtek be, vagy az nem. Egy olyan régió, ahova valami miatt?
Nem, ott valami, azt mondták, hogy egyszerűen nem megyek át, és kész, mert hogy megölöm magamat. Mert hogy életveszélyes. Hát mondom, én síalpinista vagyok, én tudom, hogy olyan kell túra síjelni, méteres hóba. Én lavinismeretem elég alapos, 2-szer voltam lavinismereti oktatáson, tudom, hogy kell elkerülni a lavinát. Persze, nyilván benne van a rizikó, hogy valahol meghalok, de hát hadd legyen már az én felelősségem, és mondták, hogy nem az én felelősségem, és kész. Punktum. Olyan nincsen, hogy az én felelősségem.
Ebbe a völgybe gondolkodtál, hogy beszöksz, vagy...
Persze, gondolkoztam. De hát egy hónapja szabadultam a börtönből.
De hát ez már egy másik ország. Másik hát... külügy. Vagy másik nagykövetség. Vagy nem akartad már húzogatni az oroszlán bajszát?
Nem akartam. Uh-huh. Nem. Tehát tényleg az már nem jött volna ki jól, hogyha ott is elkapnak valami illegális dologért. Akkor már azért sok lett volna szerintem. Uh-huh. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy inkább mégse szökök be abba a völgybe. Aztán, ahogy jöttem le a hegyekből, ezután az egy békés hónap után, akkor jelentkezett ez a koronavírus dolog. Akkor jöttek ilyen hírek, hogy bezárnak ilyen szálláshelyek, meg nem fogadnak turistákat. És nem értettem a dolgot, mert világos volt mindenkinek, hogy mekkora ennek a mortalitása. Nem értettem, hogy ezzel miért kell így különösebben foglalkozni. Végül, amikor én Delhibe jártam, akkor nem találtam magamnak szálláshelyet, pedig jó párat kerestem, meg igyekeztem tényleg, hogy legyen szálláshelyem, aztán nem sikerült. Egy éjszakára befogadtak engem magyarok. A nagykövetségen a kulturális attasé fogadott volna engem, de ott az orrom előtt zárták be a helyet, tehát mondták, hogy onnantól kezdve senki nem mehet be, aki külsős. Aznap hozták a szabályozást, amikor megérkeztem. Pedig a kulturális intézet vezetője, ő fogadott volna engem személyesen a házába, a családjával együtt. Hát nem volt valami jó ez, nem örültem neki. És aztán valami rávette az embereket, hogy zárják be az egész országokat egyik napról a másikra. És én egyszerűen nem tudtam fölfogni, hogy ilyen létezik. Szóval bezárták az országokat az indiaiak, abszolút senki sehova, tehát tényleg. Egy autó nem mehetett sehova, egy biciklivel se lehetett közlekedni, semmi. Viszont valahogy nekem még az első napokban sikerült haladnom, akkor még nem állítottak meg, majd aztán betettek engem egy kórházba, hogy akkor meg kell csinálni ezt a koronavírus tesztet. És utána mehetek tovább. Még aznap.
Ezek ilyen rendőri checkpointok, ahol megállítottak?
Igen. Uh-huh. Rendőri ellenőrző pontok.
Ez volt az, ami megvan videón is, és felvetetik veled a hosszú ujjú felsőt?
Igen.
Ezt értetted te egyébként? Azt, hogy miért
azt
kellett
én nem
neked?
Tudom. De hát olyan megmagyarázhatatlan dolgokkal találkoztam Indiában, hogy ez eltörpült. Tehát uh-huh. olyan dimenzióban gondolkodnak ezek az indiaiak, hogy egyszerűen föl se fogom. Néha azt gondoltam, hogy egy mesébe élek, vagy képzelődöm, vagy kómában vagyok, és csak valahogy elképzelem ezt az egész világot, ami körülöttem van, és zajlik. Olyan körülményekkel találkoztam így a lezárások alatt, hogy többször is kértem az embereket, hogy rúgjanak már meg, vagy üssenek meg, mert én nem vagyok benne biztos, hogy én most tényleg a valós életben élek, és nem álmodom.
A lezárások miatt, vagy úgy egyébként egyéb indiai
dolgok? Igen, a lezárások, nem, egyébként mindkettő, tehát annyira nagy a kulturális differencia alapból, hogy teljesen más, ahogy ők gondolkoznak, így vannak fölfoghatatlan dolgaik, amiket nem tudok földolgozni.
Például? Emlékszel ilyenekre?
Hú, hát igen. Igen.
Na, mesélj.
Hát ez a, alapvetően ez a felelősségnek a kérdése, hogy nincs olyan saját felelősségemre csinálnak valamit. Ez számomra felfoghatatlan. Aztán a másik az, hogy az emberek azok ilyen csillogó szemmel néznek és megállítanak, hogy akkor csináljunk selfit. Mindig. Tehát tényleg az van, hogy én mennék, de ezek egyszerűen annyira ragaszkodnak ahhoz, hogy megállítsanak. Ennyire felfoghatatlan, hogy ehhez így ragaszkodnak, mert ennyire kell nekik az, hogy legyen egy közös fotó. Soha életemben nem láttam őt. Azt sem tudom, hogy ki ő. És kell egy közös fotó. És aztán nem is beszélünk. Lehet, hogy nem is beszélünk, és ennyi volt. De azért van ez a közös fotó. Mi értelme van? Miért csinálják?
Hát ez a keleti világnak a nagy kérdése. Azért már nagyon sokat beszélgettünk másokkal is, hogy a Csap András barátom volt olyan, hogy a helyi indonéz családdal nézegettek a családi albumot, és lapozgatták, és a családi fotón ott volt egy külföldi, egy fehér csávó. Mm. És így kérdezte a családot, hogy hát ki ez a csávó, hogy miért van benne a családi albumba. Ők nem tudják, csak ott volt a csávó, csináltak vele egy fotót, és berakták a családi albumba.
Ah. Igen. És én nem tudom megmagyarázni.
Nem van a családi albumba.
Óriási.
Nem van a családi albumba. Vagy mutogatják egymásnak, hogy nézd, találkoztam ezzel a külföldivel.
Mm. Hatalmas. Hát igen, meg az, hogy ez a hierarchia, tehát hogy valaki felettes mond bármit, teljesen mindegy, teljesen ostobaság.
Semmi értelme nincsen.
Semmi értelme nincs, de azt meg kell csinálni az alattvalójának. És nem, nincs appelláta. Nincs. Uh-huh. Nincs. Nem létezik, hogy appelláta. És meg kell csinálni. Teljesen mindegy, mit mondanak. És emiatt akkora káoszt tud kialakulni. És amikor hoznak valami törvényt, vagy mit tudom én, távolságot kell tartani, meg maszkot kell viselni, akkor azt láttam, hogy ezt tőlem követelik, nagyon, nagyon alaposan, muszáj megcsinálnom, betartanom, de helyiek, hát teljesen mindegy, mit csinálnak. Ölelgetik egymást továbbra is, meg puszigatják egymást, kézen fogva járkálnak a férfiak is akár, meg így ölelgezve, teljesen mindegy, mit csinálnak, egymás hegyén hátán tornyosulnak az emberek, nekik mindegy, velem betartatják, kutyakötelességem betartani.
Hát a India a érthetetlen dolgoknak a hazája.
Igen, nagyon is.
De ezért lehet szeretni, vagy éppen nem szeretni. Most így utólag milyen érzésed van Indiával kapcsolatban?
Nagyon vegyes. Nagyon vegyes.
És nem billent el egyik oldalra se? Hát általában azt szokták mondani, hogy valaki vagy beleszeret az országba, és akkor nagyon szereti, vagy megutálja, és azt mondja, hogy soha többet.
Hát én amikor Mumbai-ban felszállt a gépem, és így elhagyták a kerekek a talajt, az azért egy rendkívül jó érzés volt. Tehát az egy ilyen megmenekülés érzés volt. Tehát akkor ma azt mondtam, hogy soha többet India. Tehát ennyi. Tehát nekem ebből elegem volt. Ezek mind egytől egyig idióták. De ezt rájöttem, hogy azért a civilek azok valójában annyira kedvesek, és annyira aranyosak, annyira segítőkészek, annyira kis tündérek, ilyen kis macik, hogy ők nem is gondolják, hogy nem is akarnak ártani nekem, nem is soha nem is akartak ártani nekem. Velem a hatóságokba bráltak ki, de nagyon. Akármennyire is, volt olyan, hogy bingámat szereltem, és odajött, aztán valaki belenyúlkált, mert hogy segíteni akart. Hát igen, ez is egy olyan, hogy így annyira szeretne segíteni, és annyira szeretnék kimutatni azt, hogy ő segítőkész, hogy árt vele. Ezzel rengetegszer találkoztam, hogy egyszerűen ártott azzal, hogy segíteni akart.
De nem csak Indiában, máshol
Pakisztánban
is.
Pakisztánban is, igen. Ebbe a két országban, de hát ez ugyanaz, kulturálisan ugyanaz a két ország.
Lehet rájuk haragudni miatta?
Nem lehet rájuk haragudni. Az indiai... nem, tehát... Mert mindig tudod azt, hogy sose akart ártani.
Igen. Én azt imádom bennük, ahogy billegtetik a fejüket.
A csá!
És ez annyira, nem is tudom, cuki, nincs jobb szó, mint hogy cuki.
Az. Hát nem is tudom, ez. Nem láttam embert, akire azt mondtam volna, hogy ez egy férfi, ez egy igazi, na, ez egy ilyen maszkulin valaki. Azok ilyen cukik. Ja.
Na és bevittek a kórházba, hogy csinálnak egy tesztet, és délután már mehetsz is ehelyett.
Hát ehelyett két napra rá csinálták meg a tesztet, valami űrhajós ruhákba beöltözött emberek, néztem, hogy ezek meg mit csinálnak, hát mondom, ezeknek elment az eszük, hogy mi a bajuk. Ja, és aztán egy hét múlva megjött az eredmény, negatív természetesen. Nem mintha bármi jelentősége lenne 30%-os valószínűséggel, hogy kimutatja...
Az a teszt.
Tényleg az eredményt, szóval...
Na és akkor összesen mennyi időt kellett neked ott töltened a kórházban?
Összesen 9 hetet.
9 hét.
Ebből az első két hétben én nem mehettem ki a folyosón túl. Még a lépcsőházba sem mehettem. Csak a kórterem, a WC, meg a folyosó, ennyi. Máshova nem mehettem.
Ellátást kaptál?
Azt kaptam, igen.
Ezt adták, vagy ezt magadnak kellett megfinanszírozni?
Ezt adták.
Adták. Meg legalább.
Hát nagyon minimális volt, tehát az a rizst adták, meg ezt a paprikás krumplit hozzá. Uh-huh. De minden nap.
Minden nap.
De minden nap azt adták. 9 héten keresztül.
Délbe vacsorára, meg hát, reggelire is? Vagy?
Hát délbe rizsra adták, este meg kenyérrel adták a paprikás krumplit. De ugyanazt.
Ugyanazt.
Aha. Hát reggelire meg kaptam egy pohár tejet. Az első 8 hét alatt kétszer kaptam húst, mind a kétszer külsős volt, valaki kintről hozta. Végül is összebarátkoztam az egyik ilyen gyógyszerésszel. Aztán a 9. héten azért volt jó ellátásom, mert ugye én megszoktam a 8. hét végén, és felfigyeltek rám.
Na várj, még
drámáztam nekik egyet.
Hogy élted meg ezt a 8 hetet? Gondolom voltak hullámvölgyek.
Hát csak az volt.
Csak az volt? Igen. Na milyen hullámvölgyek voltak?
Hát ugye bekerültem, aztán... Alapvetően az, hogy várni kellett a tesztre, nem értettem, hogy miért kell várni. Utána meg az volt a még mélyebb hullámvölgy, hogy miután megjött a negatív eredmény, nem engedtek el. Aztán jött a még mélyebb hullámvölgy, hogy hát, megloptak. Elvitték a laptopomat, a telefonomat, pénzem, útlevelem, svájci bicskem, rövid nadrágom. Aztán én rendkívül dühös lettem. Én lementem a... Ja igen, nem mehettem le abszolút a lépcsőház, mi ez a folyosón túlra. Ezúttal lementem, és ott romboltam, zúztam a kórház közepén, a recepciónál. Hát mintha lett volna recepció. Nem volt ott semmi, csak egy bejárat, meg székek. Tényleg romboltam, és nagyon ideges voltam. Ugye engem ott tartanak két hete, nem mehetek ki a folyosóra, és még meg is lopnak. És aztán jött végül a kórház menedzser, mondtam neki, hogy azonnal csináljon valamit. És végül ő volt az, aki azonnal ráállította a rendőröket erre a dologra. És akkor a rendőrök azok hamar előkerítették a cuccaimat. Pénzem az éget volt részben. A svájci bicskám eltűnt, a telefonomat azt éppen megszerezték, meg a laptopomat is éppen megszerezték. Az útlevelem az szintén éget volt. Használhatatlan.
Mert hogy?
Ez ki tudja. Mai napig nem tudom, hogy mi volt ez.
Éget.
Azt mondták a rendőrök, hogy valami drogos gyerek vitte el a dolgokat. Aha. De hát, hogy lehet az, hogy két nap alatt előkerült minden? Hogy lehet az, hogy pont az útlevelem égett le? Meg a pénzem. Hát ugye én pattogtam azért rengeteget az első két hétben a nagykövetséggel, és igyekeztünk dolgozni rajta, hogy engem engedjenek ki. De most, ha nincs útlevelem, akkor hova mehetek?
Akkor nem.
Tehát hát nem lehet, hogy ez egy rendőrségi összeesküvés volt?
Aha.
Hogy ne pattogjak, már fogjam be a számat, és ne legyen útlevelem?
Aha. Mert hogy jogi hatály nem volt arra, hogy téged miért fognak ott, nem?
Nem, semmi. A világon semmi jogi hatály nem volt rá.
Akkor tényleg, nincs útleveled, nem mehetsz tovább.
Azt gondoltam, hogy benne van a pakliba az, hogy a rendőrség tüntette el a utcaimat. Uh-huh. És hozta vissza egy részét.
És kaptál közben új útlevelet? Helyi konzultól, vagy az hogy oldódott meg?
Hát Delhiben csináltak nekem egy új útlevelet, de hát hogyan jut el hozzám? Hogy teljes ország le van zárva. Semmi nem megy sehova. Senki nem megy sehova. 3 hétbe telt, mire eljutott az útlevél hozzám.
Ez kemény. De akkor már kiengedtek legalább a folyosóra, meg a kórház területére?
Akkor már a kórház udvarába járkálattam. Uh-huh. Meg végre egyedül lehettem abba az undorító kórterembe.
Azért ez elég nehéz kórháznak nevezni. Még talán a börtönben is jobb körülmények között voltam, vagy azért majdnem?
Hát olyan szempontból szerintem higiénikusabb volt a börtön, hogy nem
volt,
patkányok nem voltak a börtönbe, meg disznók se mászkáltak az udvaron.
Mert hogy a kórházban patkányok és disznók rohangáltak?
Rengeteg, hemzsegtek, igen.
Tényleg?
Mm-hmm. Hát éjszaka mindig jött a patkány, aztán valamelyik kajámra rárabolt. Úgyhogy föl kellett akasztani a plafonra, volt egy ilyen daruszám a plafonba, és akkor arra én felakasztottam a kajámat, így aztán nem támadta meg.
És a disznók azok?
A disznók azok meg ott éltek a kórház udvarába. Ilyen 40-50 disznó. Nem egyszer volt olyan, hát tényleg nem egyszer. Jó sokszor volt olyan, hogy az elhullott disznó, az ott volt a kórház udvaron, aztán szétszibálták a kutyák, vitték ide-oda. Egyszer itt volt a hulla, egyszer ott volt.
És mitől hullott el az a disznó?
Hát mitől nem? Hát ott
bármi?
Az a kórház udvara az olyan volt, hogy épületek meg szemétdomb, és a szemétdombot túrták a disznók. Mindenféle ilyen injekciós tűke is el voltak ott helyezve, meg hát ki tudja, mindenféle kaja maradék, meg pelenkák, ilyesmi.
És a helyiek, akik ott dolgoztak, ők hogy viszonyultak hozzád?
Hozzám.
Te segítettek, át tudták érezni a te nyomorodat? Vagy hogy te mit élsz át? Segítettek, próbáltak valahogy, nem tudom, kedvedben járni?
Igen, igyekeztek segíteni. Uh-huh. Nagyon igyekeztek segíteni. Közben meg azért azt is éreztem, hogy azért nem... Nincs nekem olyan rossz helyzetem ám. Tehát sokan azt gondolták, hogy hát jó, hát ott vagyok, van fedél a fejem fölött és kapok kaját. Tehát tényleg az a helyzet, hogy ott ez a normál, hogy van egy fedél a fejem fölött és eszek, akkor az már egy jó élet.
Minek panaszkodsz?
Akármilyen undorító és a higiénia körülöttem, akármi is van. Van kajám és van fedél a fejem fölött, akkor már rendben vagyok. Kész. Sokszor van ez, hogy így élnek az emberek. Ennyi az, ami körülveszi őket. És akkor, hogyha van kaja, akkor örülnek. Rendkívül fontos kérdés minden esetben, minden találkozás esetén. Rendkívül fontos kérdés. Ettél már ma? Vacsoráztál már ma? Igen. És tényleg ez azt jelenti, nekem az jött le ebből, hogy ott, hogyha tényleg ilyen fontos téma az, hogy ettem-e, akkor azt jelenti, hogy igenis, ez része a hétköznapi kérdéseknek, hogy ettél-e.
Kérdés. Mikor fogalmazódott meg benned az, hogy tipli?
A 7. hét környékén. Meglett a vízum hosszabbításom, megjött az úta velem, meglett a vízum hosszabbításom, és ezeket a részben égett bankjegyeket is sikerült valahogy becserélnem, és akkor mondtam magamban, hogy itt az ideje, most már nem húzzák tovább az agyomat. Mert ugye az emberek már mindenki kint volt az utcán, tényleg senki nem volt otthon.
Tehát láttad, senki nem hordott maszkot,
senki nem tartotta be a hülye szabályokat.
Csak azért, mert te külföldi vagy, és az ő hitük szerint a külföldiek terjesztik ezt a vírust, te nem mehettél sem.
Így van. Uh-huh. Nem mehettem.
Illetve lett volna olyan opció, hogy hazaküldenek. Hogy
igen, az abszolút. Első naptól kezdve bennem volt, hogy mondták, hogy mehetek haza. Uh-huh. 6 napra volt Darjeeling.
6 napra?
6 napra, igen. 500 kilométerre volt, és én 12.500-an megtettem addig.
Kérdése volt számodra?
Hát nem, hát ez egyértelmű volt, hogy ezt nem hagyhatod ott azt a 6 napot.
És akkor kitaláltad a menekülési útvonalat, hogy mikor, hogyan menekülsz meg?
Igen.
Beavattál valakit?
Segített a gyógyszerész, senki nem tudott róla. Segített. Csak a gyógyszerész. Ezzel egész jobban lettem egyébként, adott nekem én indiai ruhát is. És aztán összepakoltam, és mondta, hogy én mindenki vasárnap hajnalba induljak, mert vasárnap annyira kevés rendőr van jelen az utakon, hogy nagy esélyen van megszökni. Sikerült is, 130 km bicikliztem. Jól bringáztam, és abszolút relaxált voltam már, amikor elhagytam a megyét. Másik megyébe már azt gondoltam, hát lemondtak rólam, kész. Nem, biztos, hogy nem jönnek utánam.
Az elején még nézegettél hátrafele, hogy jön-e valaki?
Persze.
Benned volt,
persze.
Nem? Ahogy egyre messzebb kerültél, úgy kezdtél megnyugodni?
Igen.
Következő megyénél meg még jobban, mert akkor már az más fennhatóság talán.
Igen. Uh-huh. És akkor gondoltam, hát biztos, hogy nem visznek már vissza. És aztán 130 km után lerúgtak a bicikliről, és visszavittek.
Ez meg is van videón, ugye?
Igen.
Konkrétan jön mellette egy motoros, és lerúg.
Igen. Nagyon sokat ment a kamera, mert sokat motoroztak ott mellettem a rendőrök. Csak akkor gondoltam, hogy inkább fölveszem hátat, csinálnak valami badarságot. Hát így is lett. Igen. Igen, lerúgtak a bringáról, mert mondták sokszor, hogy stop. Én mondtam, hogy nem fogok megállni. Hát engem nem fognak megállítani egyszerűen. De hát végül lerúgtak. Aztán ennyi volt.
Nem lett semmi bajod?
Nekem nem. Hát mentálisan voltam már zavarodott. Elég elment az eszem.
Csak felraktak egy kocsira és visszavittek bringástól, mindenestől?
Kértem, hogy jöjjenek meg. Kértem, hogy lőjenek le azonnal. Mert ugye volt náluk rengeteg fegyver. Kérdeztem, meg van töltve? És mondták, hogy igen. Mondom, akkor azonnal lőjetek le itt helyve. Kérem, könyörgöm. És mondták, hogy nem tehetik meg. Hát meg mit tudom én. De mondom, én kérem, hát basszus, hogyha van egy ilyen kérésem, akkor miért nem lehet eleget tenni? És végül visszavittek
engem. De ez csak játék
engem.
Volt velük?
Nem, én tényleg kértem őket, hogy lőjenek le.
Miért?
Hát mert minek éljek. Hát ez csak egy szenvedés volt. Hát ha... Jó, hogyha nem tudom, mennyire érezhető át ez a szituáció, de nekem 8 hét szintiszta szenvedés volt. Puszta szenvedés. És én azt gondoltam, hogyha visszavisznek engem abba a kórházba, ahol tényleg ilyen undorító koszfészekbe élek tovább, élem tovább az életem napjait, akkor az számomra nem élet. Szóval hagyjuk egymás békén, is kész.
És még akkor lehet, hogy a kérdés, de akkor inkább lelöveted magad, mint hogy hazamenjél Magyarországra? Ennyivel a cél előtt?
Hát persze, hát nincs értelme, mert ott van a cél 6 napra tőlem. Uh-huh. Tényleg, és nem tudom megcsinálni. Azt, amiért én már egy éve dolgozom. Egy 11 hónapja, igazából. És hogyha nem tudom megcsinálni, akkor az azért eléggé szégyen nekem. És inkább a halál, mint a szégyen.
Volt, hogy fegyver fogtak rád?
Nem. Ja, de volt Pakisztánban olyan, hogy ugye muszáj volt kísérettel menni. És amikor kísérettel mentem, akkor ott, hogy leráztam őket, megpróbáltam lerázni a kísérletemet, mert utáltam már azt, hogy a nyomomba megy egy kocsi, és nem tudok megállni akkor, amikor akarok. Mert kényszerítenek, hogy tovább menjek. Ez a pakisztáni szokásos ilyen kísérgetés dolog. De van egy turista, és akár mivel megy, teljesen minden mivel megy, az kísérik a rendőrök. Le akartam rázni őket, aztán másodjára se sikerült lerázni őket, akkor jöttek pisztolyjal, aztán rám fogták.
Ott azért még voltak olyan érdekes dolgok, nem? Pakisztánban, hogy folyamatosan jöttek a rendőrök, csesztettek, hogy itt aludhatsz, ott nem aludhatsz, itt bringázhatsz, ott nem bringázhatsz.
Igen. Hát ott teljes káosz van. De az emberek általában azt mondják, hogy hát azért kell a kíséret, mert hogy nehogy bajom essen, mert hát bármikor bajom eshet. És akkor megkérdezem, hogy de ugyanis, hát mégis mi bajom eshet? Pakisztán nem veszélyes, igaz? Azt mondják, hogy nem, Pakisztán teljesen biztonságos ország, itt semmi baj nincsen, semmi probléma nincsen. És akkor mondom, akkor miért kísérnek? Hát azért, hogy nehogy bajom essen. És nagyon-nagyon nagy eséllyel egyébként azért kísérgetnek, mert teljesen be vannak tolva, hogy bárki lehet kém. Bárki, azért? Bármilyen módon utazik, bárki kém lehet. És hogy ne csináljon olyanokat, hogy megfigyel egy katonailag létfontosságú területet.
Uh-huh. Ezért volt olyan nagy baj, hogy te úgy jöttél be, hogy senki nem tudott rólad.
Valószínűleg. Azok nagyon be vannak tolva az indiai kémektől. Szörnyen félnek.
Na és akkor ott vagyunk Indiába. Álltok kint az autópályán, te könyörögsz, hogy lőjenek le. És mi történt?
Semmi.
Nyilván nem lőttek
fogtak
le.
És beraktak egy kocsiba, és aztán visszavittek a kórházba.
De úgy kellett téged berakni, hogy megfogtak és beraktak? Vagy azért
nem, én beültem azért. Uh-huh. De tényleg ott összeesett bennem a világ. Visszamentem a kórházba, és akkor ott találkoztam a kórház igazgatóval. Rá se néztem, leültünk egy szobába, továbbra se néztem rá, csak így a plafon bámultam, és mondtam neki, hogy homo sapiens, ember. Az ember behozott egy férfit egy kórházba, egy egészséges férfit, és az egészséges férfi 8 hét után megbolondult. Ennek mi értelme van? És csak hallgattak és néztek. Aztán egy idő után válaszoltak. Tényleg, én gyakorlatilag megbolondultam ott a kórházban tartózkodás után. Hát azt épésszel elviselni, azt az undorító koszfészket, meg hogy 5 napig nincsen víz a csapban, ezt nem tudom, hogy kiviselne el.
És ez 2 hónapon keresztül.
Igen, 2 hónapon keresztül. Könyörgöm minden nap azért, hogy javítsák meg a vízellátást. Minden nap könyörgöm azért, legyen már valami más kaja. Könyörgöm minden nap azért, hogy hozzák már meg azt a nyavajás koronavírus tesztet, a negatív teszteredményt. Sose történik semmi. Úgyhogy ebből lett nagyon elegem. Meg könyörgöm állandóan azért, hogy engedjenek ki, hogy máshol, legalább máshol leessek, amíg tart az a lezárás. Rengetegen hívtak egyébként. Különböző falvakba, a környező falvakba, így mondták, hogy menjek hozzájuk lakni. Ők elszállásolnak, amíg tart a lezárás. Nem engedték meg azt se.
Na, mert az is teljesen más lett volna, benn vagy egy közösségbe.
Igen.
Akár tudsz ott nekik segíteni, tanulni tőlük.
Kértem, könyörögtem, hogy hadd dolgozhassak valamit a kórházban. Nem, az se lehet. Valamilyen épkézlebb életet élhessek legalább. Nem engedték meg azt se. Semmit nem engedtek meg.
Az orvosoktól jött ez a korlátozás, vagy inkább a rendőrségtől?
Hát fentről valaki kitalálta, hogy ez legyen, és kész. Az alatta lévőnek meg be kell tartania.
Azt meg
az alatta lévőnek meg be kellett tartania. Uh-huh, uh-huh. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak.
Na és mi történt a végén? Másodszorra is szintén megszöktél?
Másodjára...
Vagy másodszorra azt már eljöttél?
Azt mondták, hogy ismét megnyitják az országot. Uh-huh. Hát ezt már másfél napja mondogatták, ugye. Tehát én azt gondoltam, hogy ez újabb hülyeség. Úgy csinítják meg az országot. Én már abban nem bízok. Tehát gyakorlatilag a reményt vesztettem el háromszor, vagy négyszer. Azzal, hogy mindig mondták, hogy megnyitják az országot, aztán mégse. Mikor a reményt elveszti az ember jó párszor, akkor van az tényleg, hogy már a halált kéri. Ez is hozzátartozott egyébként ahhoz, hogy én inkább meg akartam halni, mint hogy tovább szenvedjek, mert a reményemet elvesztettem. És akkor megint mondták, miután visszahoztak ebbe a koszfészekbe, mondták, hogy igen, megint megnyitják az országot egy hét múlva. Mondom, hiszem, ha látom, nekem ilyeneket nem mondjatok. És aztán végül tényleg megnyitották az országot. Hát az volt a tervem, ha nem nyitják meg, akkor megint megszökök. Engem nem érdekel, de végül az lett, hogy újra nyitották az országot. És
elengedtek.
Elengedtek. Aztán megkoszorúztak, meg mit tudom én, nem tudom, hogy ilyen politikai propagandát csináltak belőlem. Az ellenzék az így nagyon sztárolt engem, és akkor a bringámmal mindig hoztam a médiát, mert állandóan filmeztek, fotóztak. És hát ugye azért, amikor a média magától jön, akkor azért egy jó propaganda anyag lehetek. Ki is használták. És aztán, amikor mentem volna át a következő szövetségi államba, West Bengalba, akkor állítottak meg ismét, hogy nem mehetek tovább. És hát miért nem mehetek tovább? Hát mert fehér vagyok.
Pedig közben mindenki szabadon mozoghatott.
Persze, mindenhol mindenki. Semmi korlátozás nem volt. Rám se volt korlátozás.
És ott is ott megállítottak, és ott kellett várnod valami felsőbb utasításra? Hogy...
Igen. És akkor ott dőlt el bennem, hogy többé nincsen szabálybetartás. Többé nem tartok be szabályokat. Engem nem érdekel. Tehát ott már jóvá hagyták. Tehát a Magyar Nagykövetségnek mondták három különböző forrásból. Ismétlem, három különböző forrásból, hogy szabad a mozgás West Bengalban. Papírt persze nem adtak. Az indiaiaknak nem erősség az, hogy adnak papírt, engedélyt. Csak így telefonon mondanak valamit. És amikor megérkeztem a határhoz, akkor kérték a papírt. Mondtam, hogy jó, hát a nagykövetségemmel le van beszélve. Rengetegszer mondták nekik, hogy igen, szabad a mozgás West Bengalban. És ennek ellent mondtak. Hát igen, egyébként olyan ellentmondások vannak Indiában, hogy mikor valaki mond valamit, hogy lehet, hogy megcsinálja, az azt jelenti, hogy biztos, hogy nem csinálja meg. Amikor valaki azt mondja, hogy nem csinálja meg, akkor biztos, hogy megcsinálja. Meg ilyenek. Szóval ezzel nem egyszer találkoztam. És ez ellenmondás már annyira hazavágott engem, hogy mondtam magamba, elássam ezt a biciklit itt a helybe, éjszaka, fölveszem ezt az indiai ruhámat, maszkot, kendőt, valamit, azt átmegyek, indiai leszek. Átmegyek a határon, és akkor fölmegyek Darjeelingbe.
Ugye, hogy ahogy Csoma Sándor.
Hát ő is ugye áruhába utazott, igen. Ő is. Sokat. Ő rengeteget utazott áruhába. Én ugye csak két napot, az utolsó két napomat.
De erről mit gondoltál, hogy a végén neked is áruhát kellett öltened? Nem éreztél ilyen párhuzamot benne? Vagy...
De igen, igen. Abszolút benne volt.
Vagy sőt, ez több, mint párhuzam, hanem még inkább éld át azt az utat, amit ő tett meg.
Így van. Hm? Így van, abszolút azt éreztem, hogy ez kellett. Gyakorlatilag kellett a végén ez, hogy én áruhába utazzak. Mert amikor odaértem a sírhoz, akkor gondoltam csak végig, hogy hát igen, ez nekem elég komoly nyomás volt, hogy áruhába utaztam. Mindössze két napig. Neki milyen lehetett vajon éveken keresztül áruhába utaznia? Azért nem egyszerű. Mentálisan nem egyszerű. Azért Csoma Sándor nagyon ott volt mentálisan. Nagyon-nagyon erősen ott volt. Valószínűleg sokkal jobban, mint én.
Hát te is ott voltál. Tehát, hogy azért neked is voltak olyanok a hágó átkelés, akár a börtön, akár az indiai kórház börtön. Hát te is. Itt volt az, amikor már áruhába volt, amikor egyszer indiai akcentust kellett imitálnom?
Igen. Volt olyan, hogy hajnali 4:30-kor keltem föl, a sátoromba kikeltem, és ugye rajtam volt ez a sárga indiai ruha. Ben voltam a bozótosba, de így 30 méterre tőlem az úton elhaladt egy motoros. És így kiszúrt. És megálltak a motorral, még egyszer mondom, hajnali 4:30. Visszajöttek, bejöttek ott a susnyásba, és kérdezték, hogy hát én mit csinálok, hova megyek. És én behazudtam nekik, hogy hát én Himachal tartományból származom, az országnak egy eléggé más része, és nincs is igazából közös nyelv, mert én azt mondtam, hogy hát én nem tudok, hát hindűr egy kicsit tudok, de inkább angol. Tényleg van olyan, hogy két indiai angolul beszélget, igen, és ez nekem tudom. Hatalmas mázim volt. Óriási mázim, ezt Kínában nem tudtam volna megcsinálni. Az, hogy tényleg tapasztaltam azt, hogy volt, hogy két indiai, egy déli, meg egy éjszakai, ez nem tudott egyszerűen közös nyelvet találni, úgyhogy angolul beszéltek. És akkor indiaiak akcentussal angolul beszéltem nekik.
Adsz egy kis ízelítőt az indiai akcentusodról?
Good morning, sir. How are you?
Még közben ráztad is a fejedet talán.
Igen. Good morning, sir. How are you? I'm photographer. I'm from Himachal Pradesh.
Tök jó.
I'm going to Darjeeling. Valahogy így mondtam.
És bevette?
Igen, bevette. Jó, rajta volt a maszk, a kendő, minden. Csak a szememet látta. Egészen hihető volt. Sikerült. Hát mondjuk, amennyit én ott hallottam, hogy hogyan beszélnek az emberek, milyen kiejtéssel, az megmarad bennem örökre.
Az elején volt gondod megérteni az akcentust?
Persze.
És a végére az elmúlt?
Pakisztánban ugyanaz a szörnyű akcentus van.
És a végére elmúlt?
Elég jól értettem már az ő angoljukat.
Nekem vannak indiai barátaim,
igen.
Ugye sok időt töltöttem velük, és amikor voltam Indiában, akkor szinte semmi problémám nem volt megérteni az indiai akcentust, mert ugye már a jó barátomat, nem tudom, éveken keresztül hallottam, hogy beszélt. Úgyhogy erre az embernek rááll a füle.
Rááll azért füled, igen.
De az elején csak nézze, hogy miről van szó. És ott a végén azért még nem volt egyszerű, mert hiába öltöttél áruhát, ott volt, igen. Hogy máskor is kiszúrtak.
Hát a határátkerésnél, ugye West Bengalba belépve, már más bringával mentem. Egy pap adott nekem egy bringát kölcsön, fizettem érte egy kis összeget, és akkor azzal mentem az első 50 kilométerem, aztán ledugtam bringát, és a maradék 50 kilométerem meg gyalogoltam, mert eléggé emelkedett már ott az út. Aztán ilyen egysebesés bringával nem jó fölfele menni.
Inkább leraktad.
Igen. Betoltam a susnyásba.
Milyen érzés volt ott az?
Hát nyomasztó volt, állandóan ott voltak a rendőrök.
Igen.
Mindig, mindenhol ott voltak. Dodging, bam, iszonyat nagy rendőri jelenlét, nem tudom miért.
És akár még az utolsó, nem tudom, kilométeren is azon izgultál, hogy nehogy lekapcsoljon? Igen,
utolsó kilométeren is. Gondolkoztam, mi lesz, hogyha az utolsó kilométeren kapcsolnak le. Gondolkoztam, mit csinálok? Tényleg leütöm, vagy micsoda? Nem vagyok hajlandó megállni. Biztosan nem vagyok hajlandó megállni. De tényleg egy olyan már a szökéskor egy olyan módba kapcsolt át a fejem, hogy engem nem állíthat meg senki, tehát én egy tank vagyok, én elképzeltem magamat, hogy én egy megállíthatatlan valaki vagyok, és egyszerűen senki nem fog engem megállítani. Egy eldöntöttem a fejembe, és kész. Tehát nem érdekel senki meg semmi. Ja. De tényleg ez akkor jön össze, amikor már ennyit letett valamiért az ember, és ennyit energiát ölt bele, és ennyi szenvedésen túl van. Szerintem az, aki ilyet nem csinált, annak elég nehéz lehet elképzelni. Így átáll a feje a gondolkodása az utazónak, hogy tényleg mindent, vagy semmit rátesz.
És amikor odaértél Csoma sírjához, és megláttad, könnyen megtaláltad egyébként? Tehát keresgélni kelled, vagy úgy?
Hát nekem lemerült a telefonom, a powerbankön meg tönkrement, és tölteni nem volt lehetőségem, mert ugye a lezárások miatt én inkább nem beszélgettem senkivel, meg nem mentem be semmilyen étkezdébe, meg ilyesmi. Hát nem mintha nyitva lettek volna az étkezdék, úgyhogy vettem egy külső akkumulátor Darjeelingbe, és az mentett meg engem, mert egyébként fogalmam se volt.
Nem találtad volna meg.
Hogy hol van a sír. Úgyhogy abban volt valamennyi töltöttség a külső akkumulátorba, azzal töltöttem a telefonomat, és akkor megkerestem, hogy hol is lehet az a sír. Hát igen, ilyen szempontból nem voltam eléggé felkészült az utolsó szakaszra.
De ez érthető. Körülményekhez képest.
A körülményekhez képest, igen.
Na és? A diadalmenet? Odaérni, meglátni a sírt, megérinteni?
Nem is tudom
emlékszel
elmondani az érzést. Tehát az egy egészen ilyen más dimenzióba zajlódott le.
De emlékszel rá? Vissza tudsz emlékezni?
Igen, abszolút. Megvan bennem. Tisztán megvan bennem. Hát nagyon érdekes volt, én egyébként rendkívül fáradt voltam. Rendkívül fáradt voltam akkor, mert alig aludtam éjjel. Úgy mentem föl 2000 méter magasra, hogy csak egy sátor volt nálam, meg az a ruha, ami rajtam volt. Sem matrac, se hálózsák nem volt. És egész éjjel vacogtam. Nem szoktam egyébként úgy aludni, hogy didergek meg vacogok, de ez olyan éjszaka volt. Az egész expedíción ez az egyetlen olyan éjszaka, hogy tényleg végig vacogtam. Nem mínusz 20-ba a pehely hálózsákba. Hát ez azért rendkívül jó alvásnak számított ehhez képest. Úgyhogy teljesen kimerülve érkeztem meg igazából a sírhoz. De tényleg emlékszem rá, hogy milyen volt. Emlékszem rá, hogy milyen volt megérinteni. Hát igen, az a vége érzés, hogy vége az egésznek, és most már nem érdekel, hogy mit csinálnak velem. Most már teljesen mindegy, mi fog történni, mert megcsináltam. Uh-huh. Végtelenül szabad érzés volt, végtelenül jó érzés volt. Tulajdonképpen egy nagy teher esett le a vállamról, amit saját magam tettem rá. senki más, tehát én ezt magam vállaltam, hogy ezt végigcsinálom. És hát nagy volt a vállalkozás, és sikerült. Tényleg egy ilyen pontot tettem a végére.
Gratulálok a kitartásodhoz.
Köszönöm szépen.
A kitartásodhoz, hogy végigcsináltad.
Köszönöm szépen.
Utána hány nap alatt sikerült hazajutnod?
7-én voltam Darjeelingbe, 15-én reggel értem Ferihegyre.
Aha. Tehát egy 8 nap volt, mire visszajutottál.
Igen.
Volt még ilyen problémád rendőri ellenőrzések? Vagy valahogy így meg is változott minden a...
Igen, azért változott meg, mert még egy hét eltelt. Tehát június 1-én nyitották újra az országot, aztán 7-én meg egész West Bengált. Már semmilyen korlátozás nem volt a 7-től. Tehát tényleg semmilyen, és akkor már mindenki feloldódott, meg jó volt a hangulat.
A bringet azt hazaküldted?
Bringet hazaküldtem, igen.
És hazarepültél. Mm-hmm.
Hát még olyanok voltak, hogy bizonyos repülőtéren, ha át akartam volna szállni, akkor karantén járt volna. Úgyhogy Delhit azt el kellett kerülnem, mert ott karantén járt. Mumbaiba pedig nem. Hát ebben mekkora logika van? Semmi. Tehát annyi, hogy más városba szálltam át a Párizs gépre.
Milyen érzés most így visszagondolni?
Hát azért ez rengeteget adott hozzá az életemhez az expedíció. Ugye sokan kérdezik, hogy megváltoztam-e? Hát nem. Nem változtam meg, de megerősödtem. Nagyon
hát
megerősödtem az expedíció alatt.
Után. Most képzeld el, bármi történhet egy következő expedíción. Hát szinte már mindenre fel
igen. Igen, medve nem támadott meg, az még...
Az állatok az még hiányzik, hogy valami állattámadás?
Nagyon hiányoznak, igen. Igen.
Na majd hallgass meg a Camino Steve-vel készült epizódot. Ő elmeséli, hogy milyen találkozni egy medvével a szabadban. A 17. rész.
Hogy Camino milyen... Steve. Okay.
Hát azt nem fogom megkérdezni tőled most, hogy mik a következő tervek, mert nem sok értelme van. Sok készül a könyv, amiben ez mind benne lesz.
Igen. Készül a könyv, Csoma útján két keréken, ez lesz a címe. És jövő hét kettőre előrendelhető ez az Indiegogo oldalán.
Viktor, köszönjük szépen az élményeket, meg a kitartásodat.
Köszönöm szépen.
És hát várjuk a könyvet. Én mindenképpen vevő vagyok egyre, és úgy tudom, hogy dedikálod is az első példát.
Az előrendelőket mindenki dedikálom.
Szuper, Viktor, köszönöm szépen, nagyon élveztem.
Köszönöm szépen.
Remélem, neked is tetszett ez a beszélgetés. Ha így van, ne tartsd magadban. Mesélj róla barátaidnak, ismerőseidnek. A személyes ajánlás ugyanis a legjobb módszer arra, hogy terjedjen a podcast jó híre. Ha valakinek pedig új még ez a műfaj, akkor segíts neki abban, hogy is működik. Bárhol is hallgattál most, ne felejts el feliratkozni, így biztosan nem maradsz le a következő epizódokról sem. Sőt, böngész a korábbi részek között is, mert ezek a beszélgetések kortalnok. Bármikor meghallgathatod, vagy újra hallgathatod őket. Végezetül pedig hallgassátok meg a dalt, amit Viktor a börtönben hallott először. Rögtön a hegyek jutottak róla eszébe. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, engem Máta Jandrásnak hívnak. Sziasztok! Csapva Kemulakat ho avaze se Kab se tanhai lagi baithi hai darwaze तुम चले आओ पहाड़ों की कसम हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तेरे आने की खबर ना सकी की कसम